Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Adventet ünneplő gyülekezet 40. Zsoltárunkat keressük meg, első versszakát énekeljük el. Foglaljuk el helyünket. Keressük meg a 301. dicséretünket. Mindegyik versszakát énekeljük, 8 versszaka van a dicséretnek. Így kezdődik: új világosság jelenék.
Jelenik, ó, tévhely és
Ami segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk, Dániel próféta könyvéből. Dániel könyvének a 6. részéből olvasom az igét, a 11. verstől olvasom a 26. Jövő hallgassuk meg az igét. Amikor megtudta Dániel, hogy alá van írva ez az irat, hazament. Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában 3-szor térden állva imádkozott és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Azok az emberek pedig oda siettek, és ott találták Dánielt, amint Istenéhez könyörgött és esedezett. Akkor a király elé járultak, és ezt mondták a király rendeletére hivatkozva. Ó, király! Nem írtad-e alá azt a rendeletet, hogy aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül, az dobják az oroszlánok vermébe. A király így válaszolt. De igen, így van a médek és perzsák visszavonhatatlan törvénye szerint. Ekkor ők azt mondták a királynak. A zsidó foglyok közül való Dániel semmibe vesz téged, ó király, sem azt a rendeletet, amelyet aláírtál, hanem napjában 3-szor könyörög Istenéhez. Amikor a király ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, és azon töprengett, hogyan segíthetne Dániellel. Napnyugtáig azon igyekezett, hogy megmentse őt. De azok az emberek újra a királyhoz siettek, és ezt mondták neki. Tudnod kell, ó király, hogy a médek és perzsák törvénye szerint nem szabad megmásítani semmiféle rendeletet vagy végzést, amelyet a király elrendelt. Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe dobták. De a király ezt mondta Dánielnek. A te Istened, akit álhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged. Oda vittek egy követ, és a verem szájára tették, a király pedig lepecsételte gyűrűjével, valamint főrangú embereinek gyűrűjével, hogy Dániel sorsán ne lehessen változtatni. Azután a király a palotájába ment, és böjtölve töltötte az éjszakát. Nőt sem engedett be magához, és kerülte őt az álom. Hajnal hasadáskor mindjárt fölkelt a király, és sietve odament az oroszlánok verméhez. Amikor odaért a veremhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szólt Dánielhez a király. Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy. A te Istened, akit álhatatosan tisztelsz, meg tudott-e menteni az oroszlánoktól? Dániel így felelt a királynak. Király örökké élj. Az én Istenem elküldte angyalát, és az bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem. Mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó király, semmivel. Akkor a király nagyon megörült, és kihúzatta Dánielt a veremből. Ki is húzták Dánielt a veremből, és semmi sérülés nem volt rajta található, mert hitt Istenében. Ezután a király odavitte azokat az embereket, akik bevádolták Dánielt, és bedobták őket a fiaikkal és feleségeikkel együtt az oroszlánok permébe. Még a verem fenekére sem értek, már is megragadták őket az oroszlánok, és összezúzták minden csontjukat. Akkor Dáriusz király ezt írta a birodalmában lakó különböző nyelvű népeknek és nemzeteknek. Békességetek, növekedjék! Elrendelem, hogy birodalma minden tartományában rettegve féljék Dániel Istenét. Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen. Ő megment, megszabadít. Jeleket és csodákat tesz az égen és a földön. Ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok karmából. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Gyertek, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással hajtjuk meg fejünket advent első vasárnapján. Köszönjük, hogy te Jézus Krisztusban tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. És köszönjük, hogy te közel lévő Isten vagy. És köszönjük neked azt is, Urunk Jézus Krisztus, hogy nem csak közel vagy hozzánk, nem csak ismered és szereted a megtört szívűeket és alázatos lelkűeket, hanem te világosságra hozod igazságodat, megmutatod a te valóságodat mindenkinek. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem csupán elfeledett mondatunk az úri imádságból, hogy jöjjön el a te országod, hanem mondhatnánk némi túlzással, 2011 éves vágyunk, hogy újra itt légy közöttünk, hogy lássuk a te dicsőségedet és felségedet. Újra megtapasztalhassuk annak valóságát, hogy a megváltás kimenti az embert a jelen való gonosz világból. És hogy nem csupán mese, mint ahogy azt nagyon sokan szeretnék mondani és elhitetni ezzel a világgal. De Urunk, nekünk nem csak bizonyosságra van szükségünk, mert annál nagyobb bizonyosságunk nincsen, hogy te bennünk élsz, hanem arra is, hogy véghez vidd mindazt, amit ígértél, hogy beteljesedjék az írás, hogy nálad rend van és rend lesz. Így könyörgünk, Urunk, valóban jöjj el, világosíts meg minket, tölts el a te jelenléteddel. Bocsásd meg nekünk, hogyha tele vagyunk félelmekkel, szorongásokkal. Jól tudjuk, Urunk, hogy hányan nézik napról napra az interneten azokat az árfolyam jelentéseket, amelyek családok életeit nyomorítják meg. Hány és hány ember szorong azért, mert nem tudja, mit hoz a holnap. Mert ő nem így gondolta 5-10 évvel ezelőtt, mint ahogyan azt ma tapasztaljuk. Urunk, te tudod a legjobban, hogy hány és hány ember szorong attól, mert nincsen munkája. És hogyha van munkája, akkor pedig a teljesítmény kényszertől feszül, megmarad-e holnap? Vagy talán találnak egy egészségesebbet, fiatalabbat, tetrekészebbet, okosabbat, mint amilyen ő maga, és hogyha igen, akkor maga pedig mehet. Te tudod, Urunk, hogy hány és hány ember szorong és fél attól, hogy mi lesz a gyermekéből, unokájából. Mi lesz azokból, akiknél nem látjuk és nem tapasztaljuk az evangélium magjának növekedését vagy érését. És már-már kétségbe esünk, hogy talán az út szélére esett a mag, amelyet a madarak felkapkodtak, vagy talán a sziklák közé, amely egykor kalász is próbált volna növeszteni, de ahogyan jöttek a gondok, nehézségek, abba hagyta, És talán azt is látjuk, hogy megfojtotta a gaz, a kóró, csükkedünk emiatt is, Urunk. És közben nem merjük hinni sem, hogy Te jössz, hogy Te belépsz az ember életébe, és újra megjelensz ennek a világnak a mindennapi sorában. Pedig az egyedüli mentség, gyógyszer, ami félelmeink elvételére, nem az, hogy még tőled is félünk, hogy majd amikor eljössz, mi minden fog kiderülni rólunk, hanem az, hogy Te mindent megváltoztatsz. Így az ember életét és szívét is. Kérünk, Urunk Jézus Krisztus, már most ezen a földön vedd el tőlünk mindazt, ami megkötöz, ami bűn, ami rabságban tart, amihez sokszor foggal, körömmel ragaszkodunk, pedig csak életünknek elhanyagolható része. Tudjuk, hogy mit jelent az, amikor várjuk egy gyermek érkezését, tudjuk azt, mi férfiak is láttuk, hogy milyen az, amikor vajúdik egy asszony, amikor megszorítja az embernek kezét, amikor fájdalmában nem tudja, hogy hová menjen, és mi az, amikor feletteti a gyermek magához ölelése fájdalmat, mert tudja, hogy élet született. Urunk, szeretnénk így lenni a Te helyjöveteleddel kapcsolatban is, és szeretnénk így letenni előtted már most a mi bűneinket, akkor is, hogyha fáj, hogyha nehezen eresztjük, de tudjuk, Te jobbat készítesz, a lehető legjobbat, az új életet egy ember valóságában, és az újjá teremtett világnak csodáját a Te országodban. Kérjük, hogy tedd is ezt meg. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére. 312. énekünket keressük meg, első verszakát énekeljük el.
Várj, ember szíve készen, mert ő a hős az Úr. Ki bűnösséged részen, szent győztes harcos Úr. Fényt éltet hozva jött, megtört az ősi
Szeretett testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján közöttetek szeretnék szolgálni. Írva található Dániel könyvében, a felolvasott ige részben, a 6. rész, 17. versében. Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe dobták. De a király ezt mondta Dánielnek. A te Istened, akit alázatosan, álhatatosan tisztelsz, ő szabadítson meg téged. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! Az elmúlt hét estéin, most évvége felé közeledve, adventhez közelítve, a pomázi gyülekezetben lehettünk együtt evangelizációs estéken, amikor is egyházmegyénk korábbi esperese, Fónagy Miklós nagytisztelt úr hirdette a mi Urunk igéjét alkalomról alkalomra. Dániel könyvét hozta közénk, annak a fiatal embernek, vagy annak a bölcs embernek a történetét, amely történet hosszú időszakot ölel át a Szentírásban, szinte egy idő után időtlenné is válik, és nem csak azért, mert ma is aktuális és korszerű üzenete van. Annak az ifjú embernek a történetét, hitvallását, hiteles életét, akit Babilonba hurcolnak, és ahogyan hallottuk az első estén, ő maga az ő társaival, azért, mert tanulta, mert tudta, hogy tisztátalan nem mehet a király asztaláról, távol tartotta magát az idegen szokástól. Sokkal több volt már az ő életében akkor is, mint egyfajta vallásos rituálé, hogy tisztátalant nem eszik az idegen környezetben. Tudta azt, hogy belőle új személyiség válhatna, hogyha minden tekintetben hasonulna az ő környezetéhez és korához, a babiloni életmódhoz, létformához. Tudta jól, hogyha egy picit is enged mindannak, amit szeretnének, mint egy eledelül vagy beetetésül adni, akkor elindulna egy olyan lejtőn, amelyen nincsen megállás. És jó volt látnunk azt is, ahogyan pontosan ebből a hatodik részből három estén keresztül is hallottuk az ő hitvallásosságát, az ő életét, magabiztosságát és az ő küzdelmeit is, hogy a legvégső alkalommal a péntek estén újra és újra, mint egy refrénszerűen ebből a könyvből, de nem refrén, hanem sokkal több, elhangozzék, nincs más Isten, nincs más Úr, nincs más lehetőség, csak Jézus Krisztushoz odafordulnunk, őt, mint szabadítót meglátnunk. Nos, kedves testvérek, engedjétek meg, hogy ezen az ünnepi alkalmon, adventünk első vasárnapján magam is erről a szakaszról szolgáljak közöttetek úgy, hogy talán annak egy olyan részét hozom közétek, amely nem hangzott el az estéken. Természetesen tudom, hogy szinte minden alkalommal utalást hallottunk róla, hiszen nem lenne teljes Dániel története az oroszlánok verme nélkül. Mégis tudom, hogy ebben a történetben és ezekben az ige szakaszokban Isten odaadja saját magát az ő igéjét, hogy el ne csüggedjünk. Sőt, azt is tudom, vállalom az Isten igéjének ez az egyik jellegzetessége, hogy emberi természetünkhöz igazítja az ő szavának mértékét. Ez nem azt jelenti, hogy ő ne lenne isteni, csak azért szólal meg közöttünk a Szentírás által, hogy mi megértsük azt, hogy ő mit szeretne, hogy épüljünk és erősödjünk. Nos, kedves testvérek, ahogyan hallottuk is az elmúlt estéken, és halljuk itt a Szentírás lapjairól is, Dániel története úgy tűnik, hogy egy sikertörténet. Van egy ifjú, tehetséges fiatalember, aki idegenbe kerül, akit az Úr makulátlan jellemmel bízott meg, aki hűségesen ellátja az ő feladatait. Aki fedhetetlen babiloni. Aki bírja az uralkodóknak bizalmát, azoknak az uralkodóknak a bizalmát, akik jönnek és mennek. Aki példásan végzi az ő szolgálatát. Aki hatalmas karrier előtt áll. Hiszen a legmagasabb vezető testület élére akarja állítani őt, Dáriusz király. Sőt, nem csak arról van szó Dániel történetében, hogy külsőleg van egyfajta karrier előtt, egy olyan karrier előtt, amely nagyon sok fiatal embernek a vágya, hogy megbecsült munkatársa lehessen egy közösségnek, egy környezetnek, hanem azt is látom, hogy belül is ez az ember értékes jellem. Nem olvassuk a felolvasott igében sem, de nem olvassuk Dániel történeti részeiben sem, hogy amikor elérte volna az első sikert, vagy a másodikat, akkor ő öntelt ember lett volna. Amikor megelégedett volna saját magával. Amikor megdicsérte volna saját magát. Picit bajba voltam, amikor néhány héttel ezelőtt részt vettem egy nyílt napon, iskolai órán, és nem tagadom, az egyik gyermekünk óráját néztem meg, szabad volt, és amikor jól sikerült egy feladat, akkor legnagyobb meglepetésemre a gyerekek fogták a kezüket, és így megveregették a saját vállukat, hogy ez jól sikerült. És az egész osztály, hát úgy elgondolkodtam, hogy ez mit jelent. Nyilvánvalóan egy kis belső bátorítás, buzdítás, nem kell végső következtetéseket levonni ebből, de sokszor megesik ez velünk, úgy lelkiképpen, amikor odaállunk, és saját magunknak belül azt mondjuk, na ez jó volt, ez remek volt. Emlékszem, néhány hónappal ezelőtt lelkészi továbbképzésen azért merem idehozni, mert maga az érintett, mondta el Szabó István püspök úr, azt mondja, egy vasárnapi ebédnél, ahogyan kanalazzák a forró, finom levest, amit főtiszteletű asszony készített, akkor megkérdezte püspök úr a feleségét, no, mit szólsz a mai ige hirdetéshez? Azt mondja a felesége, rendben volt, jól volt. Hallotta, de hogy mennyi lett a persejpénz? Mire a felesége nem. Püspök úr elmondta, hogy mennyi lett a persejpénz. No és mit szóltál ehhez a remek hármas felosztáshoz? És erre megszólalt az egyik lányuk, ego, ego, ego. És az apja, a püspök úr tudta, hogy itt arról van szó, hogy lelkiképpen megveregette a saját maga vállát. Nos hát, kedves testvérek, látjuk ebből a történetből, hogy amikor Dániel sikereket ér el, amikor megkapja azokat a kedvező lehetőségeket, amelyek nincsenek nyitva babiloni ifjak előtt, akkor nem lesz öntelté. Akkor megmarad annak a hűséges szolgának, aki oda került ifjúként, ifjú nemesként, vagy előkelő emberként ebbe a birodalomba. Kedves, hűséges, kegyes élet, mondhatnánk, egy idegen környezetben, és az egyik hangsúly az evangelizációs sorozaton éppen erre esett. Kedves, hűséges, kegyelemmel teljes, szolgáló élet egy idegen környezetben. Engedjétek meg, hogy most mindezt kiegészítsem avval, hogy ami természetes volt Dániel számára, az éppen a babiloniak számára volt szálka, de leginkább gerenda. Meglátták Dánielben a gerendát. Fogást keresnek rajta, hogy elessen. Hát, ha hibázott. Emlékszem arra, amikor nem is olyan régen valaki ezt mondta, csak elég mélyre kell ásni, és rá lehet találni a hibára. Senki sem makulátlan. És hogyha elkezdődik az ásás, elkezdődik a kutatás, akkor ha valaki megtalál valamit, akkor lehet felelni a múltért. Akkor lelepreződik az ember. Lehet ő egy egyszerű ember, de lehet akár az Egyesült Államoknak az elnöke is. És hogyha nem is jogi értelemben, de mindenkinek felelni kell a múltjáért, felelni kell a tetteiért. És mindannak a mozgatója, amely előhozta, olvasható a Szentírásban, Salamon példabeszédeiben, a gyűlölet ugyanis viszályt teremt. Igen, testvérek, ebben a történetben világossá válik, hogy ott van a gyűlölet, ott van az irítségnek a lelke. Az a lélek, amely lélek kifogást keres. Az irigy lélek az mindig kifogást keres a másik emberen. Gondoljátok csak el, mennyire többenetesen és mennyire szemléletesen írja le az irítségnek vagy a gyűlöletnek a lelkét a paradicsom utáni állapotunk. Először, amikor Ádám és Éva ott van az Édenkertben, az irítség lelke úgy jelenik meg, hogy összehasonlítja magát az Istennel. És azt mondja, szeretnék olyan lenni, mint az Isten. A kísértő ezt mondja. Dehogy halsz meg. Ha te szakítasz a jó és gonosz tudás fájáról, olyan leszel, mint az Isten. Micsoda kívánság, micsoda irítség, hogy én itt vagyok a porban, az Isten pedig a magasságban, és olyanná lehetek, mint ő. Én mondom meg, mi a jó, és én mondom meg, mi a rossz. Óriási lehetőség. Az ember, amikor irigykedik, akkor szeretne olyan lenni, mint az Isten. De mi már nem szeretnék olyanok lenni, mint az Isten. A paradicsomi kiüzetés után, jól tudjuk, Kain és Ábel történetéből, hogy mi már nem az Istenhez viszonyítjuk magunkat, hanem egymáshoz. Kain és Ábel története a gyűlölet és irítség kapcsán tökéletesen elmondja ezt. Szeretnék olyan lenni, mint az öcsém, mondja Kain. Mivel különb ő? Miért fogadta el Isten az ő áldozatát? Az enyémre pedig miért nem tekintett? Nem tudom, hogy érzitek-e, hogy még az Édenkertben az Istenhez szerettük volna hasonlítani magunkat, az Édenen kívül már csak egymáshoz. És irigykedünk arra, ami a másiknak van, és ami tőlünk pedig hiányzik. És amikor elindul az ember szívében ez az elfojtott irigység, elfojtott harag, akkor állandósul benne. És a harag, mondja egyik kedves református lelkész gyermek, pszichológus asszony, azt mondja, a harag az mindig harag. A harag után, amikor az embert nyomasztja belül valami, akkor lehorgasztja a fejét. Akkor depressziós lesz. Akkor nem tudja, hogy mit csináljon. Akkor magányos lesz, akkor nem ismeri a honlapot, akkor elveszíti a jövőképét. És utána pedig a depresszió után szinte minden pillanatban megjelenik az agresszió. A depressziót az agresszió követi, testvérek. Ez lélektani út. A Szentírás ezt régóta megmondja, nem a pszichológusok találták ki most, hanem Kain és Ábel története óta tudjuk, miután haragra gerjed az ő szívében, belül marcangolja saját magát, megjelenik az agresszió. Vagy valaki megüti a másikat, vagy pedig önmagát gyilkolja, alkoholhoz nyúl, gyógyszerbe kapaszkodik, vagy éppen elkezd drogozni. Az agresszió befelé is működik. Önmaga irányába is. Döbbenetes volt felnőtt konfirmációs alkalom. A héten egy fiatalember elmondja, hogy az egyik csoporttársa nem mer hazamenni, csoporttársa egyetemista, mert az apja gyerekkorában ütötte, verte az egész családot. Az agresszió, amely csak a négy fal között zajlik. Ugyanezt éli át a babiloni ifjúság. Meg kell semmisíteni. El kell tiporni. A gyűlölet ugyanis mindig halálos. Halálra, gyilkolásra kész. Nem ismer sem Istent, sem embert. Nem ismer hitet vagy hitetlenséget. A gyűlölet pusztításra tör. Jézus ezért magyarázza a hegyi beszédben a parancsolatot, ne ölj. Megmondatott a régieknek, ne ölj. Mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aljas erők, amelyek körbeveszik az embernek életét és szívét. Szinte szörnyölködve látjuk, hogy Dániel kortársai mennyire gyűlölik, hogy összefog ellene minden és mindenki, még a nemtelen törvény is. És a Zsoltár szinte megszólal 109. részében. Gyűlölködő szavakkal vettek körül, szeretetemre vádaskodással felelnek, de én imádkozom. miért történik meg ez? Hogy Dániel bármi veszi őt körül, mégis imádkozik. Nos, azért szeretett testvéreim, mert még egy ilyen gyűlölködő helyzetben is lehet hinni Istenben. Dánielre, ahogyan hallottuk az elmúlt héten, jellemző volt szinte egész életében, hogy Isten kijelentését, Isten szavát szilárdnak és megbízhatónak gondolta. Rábízta az ő életét az Istenre. Igen, testvérek, tudta, ahogyan ezt hallottuk, tudta, hogy Isten kijelentése igaz. Tudta azt, hogy amit elmondott az atyáknak, az valóság. Tudta, magával hozta. Tudta, hogy az ő hite kire épül. Pál apostol is ezt mondja kicsit később. Tudom, kinek hittem, és ez annak megbízhatóságára, szava hihetőségére utal, aki hűségesnek mutatta meg magát neki. Pál apostol éppen ezért, miután tudta, hogy kinek hisz, elmondta, hogy nem fut bizonytalan cél felé. Neki nem mindegy, hogy kiben hisz. Nem arról beszél Dániel, mint a mai korszellem, hogy valamiben mindenkinek hinnie kell, hanem arról beszél, hogy kicsoda az ő ura. De azt is látjuk ebben a történetben, kedves testvérek, ma is nagyon nagy kísértés lehet, hogy nem csak arról van szó Dániel életében, hogy megért egy-egy állítást Istenről, hogy mondjuk Isten a szerető Isten, vagy megérti Istennek a törvényét, mert hát bizonyára ő már hallotta és olvasta Isten törvényét. Nem csak arról van szó, hogy az ő szívében összeállt ez, mint egy matematikai egyenlet. Gondoljátok el, hogy mit ért volna Dániel egy matematikai egyenlettel, mondjuk az Isten szeretetéről ott az oroszlánok vermének a szájánál. Semmit. Az ő hite személyes hit volt. Nem azt gondolta, és nem azt vallotta, hogy Isten majd megsegít valahogyan, ezzel a hittel nem ment volna semmire. Hanem amikor ott áll a gyűlölők vágyjában, a király színe előtt, és hallja az ítéletet, mert ezt hallania kellett. Ott kellett szembenéznie azokkal, akikkel korábban együtt dolgozott, akik azt mondták, hogy a barátom vagy. A szemükbe kellett nézni, hogy most láttunk téged, hogy imádkozol, és megszegted a személytelen törvényt. És a király, akinek a bizalmasa volt, ő is kapaszkodik ebbe a törvénybe, személytelen törvénybe, amely elvileg az ő érdekében született. Gondoljátok végig. A király védelme érdekében született törvény. És mindenki látja, hogy ez rossz, de megmásíthatatlan. Olyan még nem volt, hogy valaki átírta volna a törvényt, mondják a vádlók. Ott áll, és az ő hitét nem lehet megbénítani fenyegetéssel, nem lehet megbénítani kegyetlenséggel, nem lehet megbénítani gyűlölettel. Dániel pusztán áll, mert hisz abban, hogy aki az életet adta, az a kezében tartja az ő mindennapját. És tudta azt is az ő barátainak, kortársainak az életéből, hogy a mi Istenünk olyan Isten, hogy ki tud szabadítani még a tüzes kemence torkából is. De ha nem tenné, tudd meg, ó király, mi akkor sem borulunk le a bálványszobor előtt. Az ő hite személyes kapcsolatot jelentett. Személyre szabottan köze volt az élő Istenhez. Mindez azt jelentette számára, hogy naponta megnyitja a Szentírást, mondjuk némi túlzással, de azt egészen biztosan, hogy leborul a mindenség ura előtt, és imádkozik hozzá, térden állva, napjába háromszor. Mert aki így kapcsolódik az Istenhez, az kétségtelenül számíthat az ő oltalmára. És végül, testvérek, ennek a történetnek és az egész hétnek a csúcsát mindig is azt jelentette. Nem csak az, hogy van gyűlölködés, van visszáj, van harag, hogy van hit, hanem az, hogy ezt személyesen megtapasztalja. Ő maga, amikor ott van az oroszlánok vermében, amikor az egész életét oda tette az Isten patika mérlegére, akkor nem mondhatja azt, hogy én elmegyek, abba hagyom az imádságot, nekem vállalnom kell akár a rabságot, vagy a halált is. Ott vannak az ószövetségi proféták, Ámosz, ott vannak a mi reformátoraink, a gályarab prédikátorok, akik egyetlen egy szóval visszavonhatták volna mindazt, amit Krisztustól kaptak, de nem tették. Mert vallották és tudták, hogy Isten szabadító. És hogyha a történet ott érne véget, hogy beesett az oroszlánok vermébe, és az oroszlánok felfalták Dánielt, akkor is példaértékű lenne. De Isten ennél sokkal nagyobb, mint az emberi fantázia. Dánielt Isten minden viszontagság közepette megőrizte. Ugyanis megjelenik Isten halálban is, és halálból is kimentő ereje, a szabadításnak az ereje. Ahogyan egy teológus fogalmazott, egy ószövetségi német teológus, a szabadítást ugyanis meg kell tapasztalni. Nem elég az, hogyha a szóban közlik velem. Ám az csak úgy tapasztalható meg, mint sorsforduló. A szabadítás által bekövetkezett változást kell az embernek megtapasztalnia. Sokat gondolkodtam azon, testvérek, hogy mi lehet Isten népének az ereje az Ószövetségben. Hát a szabadítás. Az, hogy ők kijöttek Egyiptomból. Az, hogy Isten kihozta őket Egyiptomból. Ez kovácsolta őket össze, évről évre, hónapról hónapra. És a szabadításnak az emléke és a szabadításnak az élménye az, ami meghatározza mind a mai napig az ő egységüket. Mi pedig elfelejtjük mindezt. Hogy nekünk nem a szabadításról kell beszélnünk, hanem be kell lépnünk az Isten szabadító munkájába és tervébe. Emlékszem, itt ezen a szószéken hangzott el a márciusi evangelizációban. A samáriai asszony történetéből lelkipásztor testvérem Vég Tamás bácsi mondta: Uram, hová mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Nem az örök életről beszélsz, hanem az örök életnek beszéde nálad van. Nos, kedves testvérek, Isten szabadítóként jelenik meg a történelemben, Dániel esetében, ugyanúgy, mint Mózes második könyvében, vagy a mélységekben kiáltó ember életében, amikor így fogalmaz a zsoltárírú: légy kegyelmes, Uram, és ments meg, Uram, siess segítségemre. Az énekelt 40. zsoltárunknak 14. verse. Vagy ahogyan a próféta fogalmaz, Hóseás: én az Úr vagyok a te Istened Egyiptom óta, nem ismerhetsz rajtam kívül Istent, nincs más szabadító, csak én. Éppen ezért az adventi időszakban Dániel története az nem csupán az Ószövetség története, hanem jele és valósága annak, aki eljött, megszületett, mint szabadító. Ezért a mi legfőbb hitvallásunk is az Úr a mi Istenünk szabadító, az ő neve pedig Jézus Krisztus. Mert a Jézusi név összekapcsolja a régit, az ót és az újat. Ő az üdvösség szövetségére épül, arra a szövetségre, amely mindent megújít, új távlatokat jelent. És a Jézusi szabadítás minden népre, ránk is érvényes. Ez a mi bűnből való szabadulásunknak záloga. Ő az, akit Isten felkínál nekünk szabadítóként, hogy a bűnbocsánat mind az új szövetségben, mind az új szövetségben az legyen az egyedüli lehetőségünk, amellyel Jézus Krisztus beteljesíti az üdvösséget. És a bűnbocsánat több, mint egy-egy gonosz tettünknek az eltörlése. Mert a bűnbocsánat, a szabadulás azt jelenti, hogy leomlottak a válaszfalak Isten és az ember között. A szabadítás azt jelenti, hogy újra olyanok lehetünk, mint a teremtés hajnalán, az irítség és a gyűlölet lelke nélkül, Isten oltalmában, az ő uralkodásában. Ezt pedig nem hozhatja el más, csak Jézus, ami szabadítunk. Amen. Jöjjetek, testvérek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged, hogy advent első ünnepén, mint szabadító Istent, köszönhetünk és köszönhetjük a te szabadításodat, amelyet elkészítettél nekünk. Köszönjük, hogy Jézus neve szabadítót jelent. Köszönjük, hogy ő az Ószövetség ígért megváltója. Ő az, aki messiásként jön, hogy megmentse a mi életünket. Megmentse az irítségtől, a haragtól, a gyűlölettől. Megtartson bennünket a hitben, és a szabadítás ajándékát személyesen odaadja mindannyiunknak. Köszönjük neked éppen ezért, hogy az egykori ősi katakombák feliratai, képei lepecsételt, lezárt sírról beszélnek, és a kilépő, a veremből kilépő Dániel Jézus előképe lehetett. Köszönjük neked, Urunk, a mi gyülekezetünket, köszönjük neked a fiatalokat, köszönjük neked az idősebbeket. Imádkozunk hozzád azokért, akik betegek, akik szorongattatásban vannak, akiket gyűlölnek. Imádkozunk hozzád azért a családért, akinek a háza leégett a mi településünkön. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekekért. Imádkozunk hozzád a beteg gyermekekért, akik adventet és karácsonyt és kórházi ágyon töltik. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, mert tudjuk, hogy a szabadítás, a szabadulás csak benned lehetséges. Amen. Testvéreim, helyünket elfoglalva készüljünk az úrvacsora közösségére, 435. énekünket énekeljük.
Úrunk Jézus Krisztus mondja, én az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én vele. Hallgassátok meg testvéreim, hogyan szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Leírják ezt az evangéliumok is, tehát megteljesedten Pál apostolt a korintusiakhoz írott első levelében a 11. fejezetben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testemnek véretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemben. Mert valamennyiszer eszitek egy kenyeret, és isszátok egy poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Testvéreim, hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és felkészít bennünket az Úr visszajövetelére. Jöjjetek, testvéreim, boruljunk el a mi Úrunk előtt, és imádkozzunk hozzá. Könyörülj rajtam, kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy érdemlattal. Teljesen mondd el róla bűnömet, és védkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vértem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem. Azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazadban, ha szólsz, és jogos az ítéletet. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljon a tett, megújuljanak tagjaid, melyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat védkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket úgy is meg bennem. Vidámíts meg újra a szabadításoddal. Támogass, hogy lelkem készséges legyen. Amen. Valljuk meg a mi bűneinket közösen is, énekszóval 459. dicséretünk első verszakát énekeljük el. Az Isten bárányára letészen. Mondjuk el az apostoli vallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogalmazott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szálltak Urunkban, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül az Atyának a jobbján, onnan jövő mindig élőket és fordulásra. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a teljes feltámadását és a örök életet. Testvéreim, hitetekben nem kételkedem, egyházunk gyakorlata szerint azonban feleljetek a következő kérdésekkel. Hiszitek-e, kérdezem először, hogy Jézus Krisztus megtöretett szent teste és kiontott szent vére felelett a mi bűneinkre, megvált bennünket az örök kárhozattól és haláltól. Ha igen, kérem, hiszen is van. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jelen és pecsétje? Ha igen, felejétek, hiszen is van. Végül ígéritek, hogy hálából odaszánjátok magatokat, élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Mindezeket, testvéreim, veletek együtt, hiszen is vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint azért Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bárde elhívott szolgálja, kérdetem tényétek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad a mi Istenünk, ingyen kegyelemből, az ő szent fiának érdemére, mindannyiunknak. Amen. Testvéreim, akik elkészültetek az Úr vacsora közösségére, járuljatok méltóképpen a terített asztalhoz. Foglaljuk el helyünket és gyülekezetünk a nyugatmenei közösség alatt. Először 440 kicsit. testvéreim így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztusnak utazol a sákramentumát, így értek vele az apostolok, az egyházatják, itt való őseink és Isten kegyelmével most is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat, aki keresztény rendeltetéseket ezért van. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, szelítségben, békedülést. Szenvedjétek el egymás szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amit én Krisztus is megbocsátok nektek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hívhatatok egy testben, mely Krisztus teste, az egyház. Amen. Könyetek imádni viszont. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevű. Áldjad én lelkem az Urat, és ennefeled mennyi jót tett lehet. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal tudomáz meg. Áldjátok az Urat, ki teremtményei, mindenütt, ahol jöttek. Áldjad lelkem az Urat. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi a Atyához, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a mennyeket, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsássunk védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Hirdetem testvéreim az adakozást, hálaadással áldozod Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásodat. Kedves testvérek, alkalmainkat hirdetünk. Ma délután 15 órától Komázon gyülekezeti házunkban gyülekezeti csendes délután szervezünk, és egy szeretetrendészséget is. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Hétfőn 18 órakor énekkari próbánk lesz, kedden 18 órakor videóránk csobánkán, kétkereszt alkalom Komázon. Szerdán 18 órakor videóránk lesz Komázon, pénteken 6 órakor 8-os 9-es hittam, 10 órakor ifjúságunk. Reán következő vasárnap 9 órakor adventi istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-kor pedig Komázon, melyek közöttünk szolgál a komázi Szent Cecília kórus. Hirdetem testvéreimnek, hogy iratterjesztésünknek megérkezett, és megvásárolható a képes Kálvin kalendárium 440 forintért, bibliaolvasó kalauz 270 forintért, nagy falinaptár 95 forintért. Kérdezem testvéreimnek, hogy 2011. január 11-én szerdánként új sorozatot indítunk, most a címe az lesz Bibliai Alapok. Minden alkalmunkon kereszténységünk alapkérdéseit tárgyalnak meg tematikus sorrendben. A kérésünk csak az, mivel a bevezető alkalom után kiscsoportos feldolgozása is lennének az estéknek, kérjük testvéreinket, hogy jelentkezzenek erre a sorozatra, 2012. január 4-ig. Hirdetem, hogy jövő júniusára, jól emlékszem, megkívtuk gyülekezetünkbe szolgálni majd az Újpest belsővárosi gyülekezet zenekarát, a Szövetség zenekart, és a Szövetség zenekarnak van egy Napraforgók nevű gyermekkórusa is. A Napraforgók és a Szövetség zenekarnak egy lemez bemutató koncertje lesz. Forog az esztendő kereken, 21 hangszerelt és 8 úgynevezett a cappella hangszer nélküli darabot énekelnek el, amelyek feldolgozzák a teljes egyházi életet. Most hát még nem a júniusi alkalmat hirdetem értelemszerűen, hanem hogy ennek a lemeznek, ennek a forognak bemutató koncertje lesz december 17-én, 16 órakor a Szilágyi Dezső térén. reformátusságot. Kedves testvérek, fájdalomban hallottam én magam is, hogy kistentiszteletünk előtt, hogy településünkben egy családnak leégett a háza. Szeretettel kérem református testvéreimet, hogy amennyiben módjuk és lehetőségük engedni, adományaitat jutassák el most elsősorban ide gyülekezetünk pénztárában, hogy majd közösen adhassuk át a rászoruló családnak segítségüket. Tudom, hogy a település is szervez adakozást. Hadd kérjelek benneteket, hogy ezt hadd adhassuk át, ha ti is úgy látjátok jónak, elfogadható gyülekezet adományaként a rászoruló családnak. Egyben hadd kérdessem, hogy adventtel közelebb karácsony is, gyermekkarácsonyokra csomagokat készítenék, akinek van módja és lehetősége, kérem, hogy adományával csomagkészítésünket mutassák. Az Úristen áldjon és őrizzen meg benneteket, megköszönve a hét sok segítségét, munkáját és minden adományát. Testvéreim, Isten tiszteletünk végéhez értünk, záró életünk 447. dicséret első lesz. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek orcáját az Úr, és adjon néktek békességet. Amen. Énekeljük el nem csak imádságunkat. Békesség is nem előtt viszont.